Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Üdvözlünk mindenkit ezen a napsütötte májusi délutánon. Ez a Fáraók földjén című, de hogy májusi, hát még csak április van. Ez a Fáraók földjén című műsor, azon belül is a Ramszesz történelmi arckép csarnok, ahol is ma a napatai helyzettel fogunk foglalkozni, tehát a 25. dinasztiával. Ugye múltkor két alkalommal átvettük a harmadik átmeti kor és a líbiai kor végül is jellemzőit. Ma pedig majd a núbiai helyzettel ismertetjük meg önöket, de előtte még pár dolgot, egy kis társasági hírek. Ugye most hétfőn lenne a gyűlés, de nem lesz, mert ünnepek vannak, ugye mindenki menjen ki a szabadba helyette. Viszont egy hét múlva, tehát majd a következő hétfőn, nem most, lesz ez az ülés, ahol is Egyiptom nagykövetének az első titkára fog beszélni. Ez egy hölgy, a nők helyzetéről fog beszélni, múlt, jelen és jövő téma, nagyon aktuális, úgyhogy lehet jönni, menni. Majd fent vannak a képek, ugye most ebben, ami majd most ez téma ezzel kapcsolatban is, a kontaktradio.hu-n kéne keresgélni. Ott ugye, ha megnézik a felső sort, van egy ilyen rész, hogy műsorok, és ott, ha megkeresik a Fáraók földjént, és ott már majd bizonyára látják. Hoztunk képet piramisokról, de nem ám óbirodalmi piramisokról, hanem a mostani témához kapcsolódókról, illetve kis szobrok lesznek majd, és egy...
És Piének a stíliét is megcsodálhatják, amiről majd, ha lesz idő, olvasunk fel, de nagyon hosszú, úgyhogy lehet, hogy nem csak részletekben elmondjuk, hogy mégis miről szól.
Miről szól röviden, mert nagyon hosszú ez a forrás, ez egy nagyon jó forrás erre a korszakra, legalább meglátjuk belőle Egyiptomnak a helyzetét, politikai földrajzát, illetve sok nevet ebből tudunk, hogy a korban Egyiptomban, hogy hány király uralkodott egymás után.
Ráadásul Piének az Egyiptommal lévő kapcsolata is kirajzódik, tehát hogy mennyire tisztelte mondjuk az egyiptomi isteneket és a hagyományokat, és mennyire...
Szinte ilyen mitológiai jellegű, az ilyen meseszerű ez az egész.
Igen, és mennyire őrizte meg újjá saját déli identitását is. És ma is kulturális asszimilációról lesz szó, mint ahogy az első négy alkalomban is.
Ugye akkor a líbiaiak asszimilálódtak, most pedig majd núbiai asszimilációról lesz szó. Ugye az eddigi adásokat a mept.hu-n, vagyis a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján tudják visszahallgatni az összes adást, illetve még ami nagyon fontos, vagy nem valószínűleg, hogyha hallgatták a múlt heti adást az Irodalmi Magazint, akkor abban már volt szó Pejéről, ugyanis volt egy stéli, egy szerelmes vers volt ezen a stélén, és ő vésette ki a rajta szereplő egyik nevet, úgyhogy itt már meghallhatták az ő nevét, tehát Pie, vagy Peje, vagy még egy nevet mondok, Pianhi, ez mind egy ember. Úgyhogy majd, hogyha valami hiszen mondjuk, akkor sajnáljuk, de hát mi se vagyunk tökéletesek. Bele is kezdenénk, először is Kúsról szeretnénk beszélni, ugye Napata, Núbia, ez ugye mindegy is ugyanaz.
És lent van ugye délen.
Délen, Egyiptom, déli határ.
Mai Szudán.
Igen. És Franci fog egy kicsit hosszabban beszélni erről a témáról, ugyanis én megint a művészetes részhez készültem inkább, mert bemutatnám nagyjából, ami eddig mindig elmaradt, meg a végére jutott, hogy miben változik az új birodalmi és a harmadik átmeneti korhoz képest a művészet, tehát főleg a koporsókat érinti, a szobrok lesznek jelentősek, illetve az építkezés is ugye fontos. És Franci pedig elmondja a társadalmi és politikai dolgokat.
A kulturális dolgokat is, ahol találkoznak. Úgyhogy...
Igen, találkoznak.
Ráadásul ezek az időszakok már jók, mert például ebből nagyon jó
forrásaink vannak.
Igen, és óraanyagaink is, hiszen például volt egy olyan óránk, hogy Nílus vegyés szomszédai, amikor ugye a Egyiptomnak a külkapcsolatait vettük.
Igen.
És folyamatosan bemutattuk tulajdonképpen.
Nagyon részletesen.
Igen, és pont az egyik a következő alkalom utáni alkalommal majd a 26. dinasztiáról lesz szó, a Szaiszi dinasztiáról, ami szintén érdekes, és erről pont Adrián tartott előadást, úgyhogy erről
itt
nagyon...
Itt majd görög kapcsolatok lesznek a
bizony,
témánk.
Hérodotosz az első számú forrás, úgyhogy készüljenek, már csak úgy repkednek majd az idézetek. És utána pedig az én témám lesz a 27., így előrevetítve egy kicsit, ami a Perzsa dinasztia lesz, ami meg hozzá már a legközelebb ebben a témában, úgyhogy ahhoz is nagyon jó, sok téma van. Úgyhogy kezdjünk is bele.
Igen, hát akkor kezdenénk.
Akkor a Kúsról pár dolgot is szeretném mondani. Ugye a 21. és a 23. dinasztiában ugye több uralkodó volt, és megszűnt Egyiptom fennhatósága Núbia felett.
Már ugye, az erről beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy egy időben több király is volt, és tényleg annyira követhetetlen szinte az egész, hogy ilyen káosz volt ebbe a korszakban. Ugye ez megint egy átmeneti kor, mindig mondtuk, hogy az átmeneti korok nem olyan bővelkedőek semmibe, tehát így eseményterén se, kultúra, meg sem művészetterén, de most épp hogy volt, mivel hogy a líbiaiak jönnek, és asszimiláció volt, és a kultúra ezért fellendül már, mint olyan értelme, hogy átvesznek dolgokat.
Igen, és ne felelkezzünk el a tanész és írókról se, tehát bizony. Azok is hihetetlenül ugye fellendülés mutatható meg. Viszont ami fontos, hogy ugye már az új birodalom végével megszűnik az egyiptomi éppenhatóság Núbiában. Egyszer még lesz egy lehetőség, ugye ezt mondtuk is, hogy Sesonk idején egyszerrel is indult egy ilyen katonai erőfütoktatásról volt
csak
itt
egy
szó.
Erőfütoktatásról.
Tulajdonképpen, de azért próbálkozott, tehát Núbia kellett az arany miatt, és a kapcsolatok, az nagyon fontos, hogy már az archaikus korban is megvoltak, és a brénesztikus korban. Erről is majd lesz szó, hogyha beleférünk egy kicsit, mert nagyon érdekes dolgok vannak, ugye, hogy mennyire jelen vannak az egyiptomi elemek Núbiában, és inkább Egyiptom hatott Núbiára, bár vannak olyanok, akik ezt megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy mind a két terület kölcsönösen hatott egymásra, de azért lássuk be, hogy Núbiában például a Jebel Barkai templom és a hasonló Amon kultusz helyek azért arra mutatnak, hogy az egyiptomi hatások azok jobban előfordulnak, mint sem a núbiaiak itt Egyiptomban. Akkor pár dolgot, hogy a Kúsról szeretnék mondani, próbálják szerezni Núbiát, erről volt szó, és feliratok fordulnak elő Kúsban, ahol mit helyi csoportok emelkedtek fel, és ők csinálták, és a hieroglif írást is ismerték, vagy legalábbis írták, valamint ugye templomok is épültek, és az egyiptomi ikonográfiával ellátott reliefeket is alkalmaztak.
Igen, majd
tehát...
a művészeti résznél kicsit jobban.
Igen, hogy ebben nem is megyek annyira bele, bár nagyon érdekes dolog, de majd Adrián elmondja. Igen. Ami fontos, hogy a negyedik katarakta körül, tehát egy jó bázis volt, az uralkodókat eltemették El Kurruban, és majd fontos lesz szintén, hogy a temetkezési helyeknek a kinézete, ugye azok a piramis formákat mintázták, tehát az óbirodalmi archaizálás már elindul, az óbirodalmat, amiről ugye nem volt még eddig szó, de talán majd egyszer.
Majd azt lehet újrakezdik jövőre az óbirodalomtól.
Igen, már az úgy nagyon érdekes lehet az is, tehát tényleg így az óbirodalmi dolgokat...
Ez a piramisok az úgyis jobb téma már, mint olyan értelemben, hogy azért, hogyha Egyiptomra gond az ember, főként Tutanhamon és a piramisok jutnak eszébe.
Vagy Nefertiti maximum még.
Igen,
és ennyi. Na de, a piramisok ugye nagyon fontosak az óbirodalmi időszakban, és maga a 25. dinasztia már elkezdte ezt az archaizmust, ami mintának ugye az óbirodalmat tekintette, ennek egyrészt kulturális dolgai vannak, másrészt pedig ilyen próbálták magukat ugye legitim uralkodóként elismerni, úgyhogy a múltat tulajdonképpen igen, aktuálissá ezt teszik a jelenben, igen. De erről majd szintén a későbbiekben beszélek.
Ezt a libiaiknál is mondtuk, csak ott ők máshogy közelítették meg, tehát ők inkább arra figyeltek, hogy így a jeleneteken, hogy úgy tűnjenek föl, mintha ők is egyiptomiak lennének, bár ugyan megmaradtak a neveink, de
meg a koronás, Sesonk, meg a tollak.
Ja, tollak a fejükben, ugye, de azért úgy így próbálták magukat elfogadtatni, hogy mintha ők is az isteneknek a leszármazottai lennének, akiket ők választottak, mert az istenek választottak ki, hogy uralkodjanak, ez általában úgy, ahogy be is jött.
És ráadásul, igen. Még valamit akartam mondani, ami ezzel kapcsolatos, nem tudom.
Ja, a legitimitás.
A legitim, meg hogy ugye, hogy próbálják kapcsolatot teremteni a múlta, hogy ők is ilyen uralkodók. Ja, és hogy később majd a szobrokon, most nem a két uralkodó, akivel most próbálunk egy kicsit foglalkozni, a Kasta és Pie, tehát nem náluk mondjuk, hanem a későbbieknél a szobrokon láthatóak az egyiptomi vonások, de az egyiptomi vonások mellett megjelennek ugye a saját núbiai etnikai jellemzők is, például a nagyobb orr vagy a nagyobb száj, tehát azért ilyen zövöke.
A nőknél a bubi frizura.
Igen, úgyhogy ezekről szintén majd Adrián mindjárt elmondja a művészeti sajátosságokat. Na de, visszatérek ugye Kúshoz, mert tehát megmondtam, hogy El Kurruban temetkeztek, a későbbiekben pedig maga az egyiptomi stílus fog érvényesülni, majd délebre tevődik a központ, hova tevődik? Napatába tevődik a központ, ugye Jebel Barkal térségéről van szó, hogy új birodalmi Amon templomot.
Majdnem mondtam, hogy Memphisben, azt hittem, hogy Egyiptomot.
Nem, hanem Napatába és Jebel Barkal térségén egy új birodalmi Amon templommal találjuk magunkat szembe. Nem tudom, hogy van-e róla kép, nem emlékszem, hogy miket küldtem, de azért nézzék
szerintem
meg.
Szerintem piramisok lesznek. A stélé lesz.
Szobrok,
és a negyedik valami, még valami.
Ah, szerintem az lesz az a Jebel Barkal. Nézzék azért meg, de hát már mindjárt megnézem a szünetben.
És egy SMS.
Igen, de csak SMS telefonálni nem akarok. Az anyák Egyiptommal kapcsolatok 750 körül rendben voltak, tehát nem voltak problémák, majd pedig Kasta idején, ugye Kasta is már Núbia szerte király volt, és ő is már próbálta így magát elfogadtatni Egyiptomban, de ez még nem tudkó, inkább a fia, amit hogy nem a fia, Pelle. Nem a testvére, Pelle lesz a fontos. Testvére? Szerintem a testvére. A lényeg, hogy Peje a fontos, nem fia a fontos, Peje, bocsánat, a fia, később lesz majd a... Mert hogy vannak az uralkodók? Palara és Kasta. A lényeg az, hogy ami fontos lesz, és most azért kevertem be, mert még a núbiaiaknál inkább ugye testvérek veszik át a hatalmat. Egyiptomban inkább ugye a apáról fiúra ment. Tehát így ez volt, és ami ez is mennyire összeütközik ugye a két kultúrával. Na de hát ez most teljesen lényegtelen. Tehát maga, hogy ugye Peje a fontos, aki ugye megegyezett tulajdonképpen a tébai térséggel, és el is ismerték Pie fennhatóságát, sőt, ráadásul még Hugát első Amenirdiszt is örökbe fogadta Amon isteni felesége első Sepenupet. Első Amenirdis.
Ja, bocsánat, nem hallottam.
Igen, ő. Őt vette örökbe. Első Sepenupet. Úgyhogy megint, hogy a kapcsolat a tébai teokratikus hatalommal.
Bizony.
Milyen érdekes. Utána 7.30 körül egy erődemonstrációt csinált, tehát egy kusita hadjárat volt, amiről ugye a Krestumátiában megtaláljuk Pi egy győzelmi CD-jéről van szó. A stéléjéről van szó, amit el lehet olvasni. És ugye miért fontos, hogy a Szaviszi Tefnatot is ugye lenyomta, le akarta nyomni, igen, hiszen majd... ő Deltában volt Bokorisza, tulajdonképpen ők a 24. dinasztia, de jelentéktelenek, higgyék el, mert itt a 25. dinasztia lesz nekünk most a fontos.
De azért megemlítjük egy pár szóba őket is majd. Nem?
Igen, innentől viszont már a hadjárat olyan pejének, hogy hogyan emelkedett föl Kós, úgyhogy...
Szerintem menjünk el akkor most zenélni mondjuk, és akkor utána folytatjuk ezekkel a dolgokkal.
Thank you.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek a címe Fáraók földjén, és a mai alkalommal a 25. dinasztiával ismerkedünk meg, legalábbis az első két uralkodójával, de hogy pontosabb legyek, az első három emberével tulajdonképpen, hiszen Kasta a második a feljegyzésekből kiderül. Na de mindegy. A lényeg, hogy most megismerkedtünk ugye magával
és
a Kussal.
És igazából Kóval kezdődik, úgymond a 25. dinasztia, nem Pejével, mert ő csak bevonul, aztán kivonul, és ennyi.
Igen, és ráadásul, ami még érdekes, hogy sokan ugye ezt még a harmadik átmeneti korra teszik.
Igen.
De például sokan meg... Például ő. De rajta kívül vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez már maga a későkornak a kezdete. De szerintem sem feltétlenül, hiszen úgy a 26. dinasztia egységesíti igazából teljesen egységessé egy dinasztiává. Egyiptomot. Emiatt gondolom. Én is inkább az, hogy ez még nem a...
Ilyen átmeneti, de azért annyira nem rossz a helyzet, mint hogyha ahhoz képest nem átmeneti, mint ami volt, hogy itt 40 király uralkodott itt a harmadik átmeneti korban kb.
Bizony, itt már csak pár van. Már csak a 24. dinasztiát kell kirúgni. Amit mindjárt Adrián el is mond, hogy történt.
Micsoda?
Hát bokoriszékat.
Én 24, azt mondom, igen. 21 mondom. Hát
nem azok már mindegy. Mondom,
mit kell mondanom velük kapcsolatban.
Úgyhogy most Adrián folytatja is a P-nek ezzel a szükségszerű vonulásával, ami inkább mentő akció volt, mint sem hadjárat vagy lerombolás. Miért
és
is?
És igazából egy buli volt, ahogy így elmondom majd mindjárt. Amit mondtam, hogy egy mitológiai egy
elemek
mesét.
Vannak igen. Benne a szövegben. És maga nagyon érdekes tényleg, hogy
mert
a nubiai...
Mert az volt a lényeg, hogy vonul ez a feje, városról városra, de mindig valami ünnepbe ütközik, mintha ez kiszámolta volna, hogy igen, én majd akkor érek oda, amikor a völgy szép ünnepe, vagy az Opet ünnep lesz, vagy Ptának az ünnepe.
Például a témában opetezik is egyet.
Igen,
tudjuk.
És olyan az egész, mint hogyha ez is ugye olyan fura, hogy így próbál az egyiptomi tradicionális
belemenni,
de közben erőfitoktatás és úgymond egy háború is, ez az egész, de közben meg ünnepel, a végén pedig királyá koronáztatja magát, legalábbis úgy mond, és aztán hazamegy.
És titulatúrája is
tehát
lesz, egyiptomi neveket
veszve. Miről is volt szó? Tehát most egy háborúval egybekütött idegenek buliának, vagy ünnepeinek a tapasztalása, vagy mi?
Igen, hogy beilleszkedjen, övé lesz Egyiptom.
És ugye ezt leírta, és olyan, mintha egy mitológiát olvasnánk, egy mesét, de közben ez a történelem maga. Tehát, hogy így történt-e, hogy tényleg ezek az ünnepek voltak, az nem tudom, hogy...
Vagy hogy csak később jegyezték le, végül is mindegy a lényeg, hogy próbálja, ugye, mennyire, ezt mutatja, hogy mennyire próbál tényleg az egyiptomi hagyományokba bele illeni, mint egy legitim uralkodó, holott nem azt tudjuk, de attól még úgy kell tekinteni.
Mert én nem hiszem, hogy így megérdezik.
Például Nagy Sándor lesz majd ez, ugye, amikor majd beszélünk, hogy elmegy az Amon templomba, meg orákulumot kért, és csak utána megalapítja az új főváros, tehát, hogy teljesen az egyiptomi szokásokhoz megy. De ugyanígy lesz a perzseknál, és még a rómaiaknál is. De hát ez nagyon messze van még, úgyhogy...
Itt egyébként erre az egész napatai birodalomra így jellemző ez, hogy ilyen arhaizálás van, majd mondjuk ezt például a művészetnél is, hogy visszanyúlnak az meg a középbirodalomhoz, illetve az új birodalomhoz is, de tényleg ez arhaizálás és asszimiláció és erőfitoktatás és ünnep. Ennyivel össze is foglalta, úgyhogy köszönjük szépen viszontlátás. Vagy mi ez? Nem telefonbeszélgetés. Ez nem egy telefonbeszélgetés. Na, az a lényeg, hogy a PF-féle hadjárat alatt, ugye már a múltkori alkalommal említettem, hogy hány dinasztia és uralkodó nyomja egymás mellett Egyiptomban ebben az időszakban, ugye amikor Pie beérkezik, ugye...
Ez egy új neve, ez a negyedik.
Ja, igen. Az a lényeg, hogy ugye mi van ekkor 8. század közepe, az erőviszonyok ugye 22. dinasztia, 23. dinasztia, 23. kollaterális dinasztia, és a tébai.
Ezt ki kell emelni, ez nagyon fontos.
És Franciska pedig leégett a napon. Ugye az a lényeg, hogy két nagy központ lesz, ugye lesz a napatai királyság, és a szaiszi fejedelmség. A szaiszban van Tefnakht, és Napatában pedig Kasta, és az ő elődje Alar. Ezek között ugye pufferként megjelenik a tébai kollaterális 23. dinasztia. Tehát mi van? Napata, ebben, tehát a 8. század közepe, vagy átlássuk, vannak a napataiak, vannak a tébai főpapok, akik már annyira nem menők, mint az Új Birodalomba, ugye úgy fejeztük be az Új Birodalom végén, hogy ő bizony akkora hatalmuk lett, hogy a királyval vetekedett, na hát majd most jó megjárják, mert hogy a nők fognak felülkerekedni. Tehát van Théba, Napata és Szaisz, ami ugye Egyiptom. Ez a három fejedelemség van, és ő közöttük folyik egy ilyen kisebb...
Alarra, jól mondtuk valóban.
Hogy ki?
Alarra.
Alarra.
Alarra kanasta pie. Utána sabaka, sabitkó, taharkó, tanuta, máni.
Igen.
És így tovább.
És akkor mondjuk egy gyorsan az asszírokat és asszurban apli.
Második tokóti apil és arra.
Jó, de ez már később lesz, nem ihezgetjük önöket ilyen nevekkel. Elég volt nekünk megtanulni egyszer és leírni egyszer, és aztán el is felejteni. De mint látják, nem felejtettük el, úgyhogy...
Mert minden este elmondjuk a mai napig is.
Na, az a lényeg, hogy 728-ban Pie bevonul Egyiptomban. Igen, nem most, ez nem most volt. Mi a lényeg? Bevonul Egyiptomba, és mint említettük, ja, de miért vonul be? Azt kihagyom az egészből. Azért, mert van ugye ez a szaiszi uralkodó Tefnacht, és ő úgy gondolja, hogy ő bizony befenyíti egy picit ezeket a tébaiakat, és ugye ezt annyira nem tűrték el a tébaiak, annyira nem, hogy segítséget kértek Núbiától.
Mert elkezd terjeszkedni, egyre jobban terjeszkedik.
Igen, rámegy ugye ezekre a birtokokra, amik ugye Thébához tartoznak. És ez ugye P-nek a szándékait is úgymond sértette, vagy valami... Igen, és ezért úgy döntenek, hogy Kasta így úgymond otthon mondja neki, hogy na, legyen valami ezekkel az egyiptomiakkal, és ezért Pia, fej, Pia, tessék, egy ötödik név. Tehát Pie, vagy Peje, vagy Pienhi.
Mondj nyugodtan az eredeti hieroglifás.
Tehát P fel is kerekedik, és elindul Egyiptomba. Köszönöm, azt mondja, le is rajzol egy papír, és megmutatjuk a hallgatóknak. A franc éppen megmutatta nekem a hieroglifákkal leírt nevét. Na, a lényeg az, hogy elindul Egyiptomba, és mint említettem, az egész olyan lesz, mintha egy ilyen ünnepi kavalkádba érkezne, hiszen voltak egyébként csaták is, ezt tegyük hozzá, amellett, hogy bulizott, hiszen vízicsata is volt, Hérakleopolisban is volt, szárazföldi csata.
És Memphis is nehezen vette be,
igen,
mert ugye nagy falai voltak.
Memphis egy ilyen nagy erődített város.
Meg ebben az időszakban már beszéltük, hogy a harmadik átmeneti korban egyre több erődített város lett, hiszen ugye sok helyen voltak, sok uralkodó, persze, hogy megvédik. Tehát.
A saját kis területeiket. Igazából az volt, hogy bevonultak Pejék, és a legtöbben így önként átadták magukat végül is neki, akik nem, azokat támadták meg, nem ilyenkor voltak ezek a csaták, mint például a Memphis-i is. Az a lényeg, hogy bevonul az egyiptomi új év napján indul el Napatából, és Thébába az Opet ünnepkor érkezik. Ez egy hagyományos ünnep, olyan, mint a völgyszép ünnepe, és a hasonlók, ezekre már volt szó, ilyenkor felkerekednek, elmennek templomokhoz, blablabla, bla, bla, buli, ivás, bor, hasonlók. Aztán Hermopoliszt is beveszi, ekkor Thoth fesztivál van itt, ez ugye nyolcasság Thothhoz, mindegy, nem megyek bele hosszú. Igen, aztán pedig északon Memphisbe is oda elérkezik Memphisbe, a Ptah templomot meglátogatja, itt valószínűleg ekkor volt egy Ptah ünnep, és ugye itt végül is az ellenségek legyőzése. Tehát itt volt az, amit nehezen vett be Memphis. És aztán jön ő Heliopolis, itt pedig megkoronázzák ugye őt, úgymond. Ezt le is írja, hogy Rével személyesen is találkozik, de hát na, nyilván ez a mese része. És végülis ennyi volt, az egész egy ilyen dramatizált formában jelenik meg ugye az ábrázolásokon is, meg ezen a stélén is, tehát inkább egy ilyen mitológiai kis eseményről beszélhetünk. Az a lényeg, hogy a Szent Év legfontosabb eseményein vesz részt ezzel Pianhei, tehát az egyiptomi Szent Évnek, az egyiptomi ünnepeken ez a lényeg ennek az egésznek. Egyébként ezután az egész után hazatér Napatába, és nagyon nem is hallunk róla. Utána már csak az utódai lesznek fontosak, tehát Sabaka, aki majd szegénykém összetűzésbe kerül az asszírokkal, mint növekvő hatalommal, mindenki fél tőlük, majd utána így egyre növekvő.
Ú, de ez nagyon érdekes sztori lesz, az asszírok.
Várom. Na.
Majd elvízik valakinek a fiát, hogy akkor majd ott asszír körülmények között neveljék fel, és hogy majd, hogyha felnő, akkor visszateszik, de hát bebukják, mert tulajdonképpen az asszírok ellen fog fordulni majd.
Igen.
Ez a 26. dinasztiával lesz majd, de majd nagyon érdekes, hogyha készüljenek.
Na, a lényeg az, hogy ugye Sobokkal összetűzésbe kerül majd Egyiptommal, tehát Asszíriával, de csak az ő utód a Taharka alatt lesznek gondok, vagy Taharkó, hogy még egy nevet mondjak, még kettőt. Az asszírok az ő idején fognak egyiébként ellátogatni Egyiptomba, nem pozitív célokkal.
Kétszer
de
is majd.
Nagyjából ennyi egyébként. Pie, Peje, és akkor szerintem, akkor Franci folytatja is a
kulturális, a
kulturális dolgok, aztán meg majd én még mondok egy kis művészetet.
Ugye, mint mondtuk, ugye már Pie uralkodása előtt az egyiptomi kultúrából ugye átvettek a núbiaiak, ennek az okai, hát több oka is van. Egyrészt a kereskedelmi okok, ezek nem kell ugye senkinek sem magyarázni, ez a kereskedelmi okokat. Valamint az, hogy Jebel Barkánál például tovább éltek az egyiptomi kultuszok, ugye, az, mint mondtam előbb, a templomok és hasonlóak vallási dolgok. Na most a 8. században egy erősödő kapcsolat mutatható ki, Kasta idején, ugye egyiptomi formák jelennek meg az ikonográfiában is, és a 25. dinasztiának az uralkodók és maga az elit is az egyiptomi ruhában és egyiptomi szokások szerint volna például eltemetve is, és egyiptomi ruhákban jelennek meg az ábrázolásokon, valamint az egyiptomi isteneknek is áldoznak, mármint, hogy például őket is ábrázolják. Tehát, hogy tulajdonképpen a kedvenc szavunk egy kulturális asszimiláció mutatható ki ebben az időben Egyiptom és Núbia között. A templomok is épültek, ugye Núbiában és Egyiptomban egyaránt, de mind a kettő egyiptomi építészeti hagyományokat követi, a feliratok hieroglifák, az egyiptomi ikonográfiának megfelelően van ábrázolva minden. Ezen kívül, ami más, hogy a sírok, azok bár piramis formákat követnek ebben az időszakban, de
a felépítményük. Tehát a szülkézeik, hogy nem olyan nagy piramisok az óbirodalomban, hanem egy ilyen kis felépítményt képzelnek el a sírok fölött, amin piramis
alakú. De a képeken alakul. Meg is nézhetik.
Igen, erről például van kép. Tehát így
van helyreállított kép is, ami ugye helyre van állítva így a piramisok. Na most, tehát a piramisok megvannak, de ami fura, hogy ugye otthon temetkeznek, tehát ilyen szempontból, de ezen kívül ugye egyiptomi istenek voltak, meg a mumifikálás is megvolt, sőt az újbirodalmi túlvilági könyveket is használták, és a antropoid koporsót használtak, a kanopuszerényeket, uséptiket, tehát ez tök fura, hogy ezek mind megvannak, de attól függetlenül ugye otthon maradtak, tehát hogy ott vannak ezek a dolgok, nem Egyiptomban vannak eltemetve. Viszont megtartották ugye a kusita születési nevüket, attól függetlenül, hogy például Pia felvette magának az egyiptomi neveket, ami harmadik Totmesznek az egyik nevére hajaz, tehát hogy ugyanaz. És az etnikai vonásokat is, például ugye a nők haja, amit Adri előbb mondott, a bubi frizurával, mint a sötét szín és később sötét bőrszín, valamint később a szobrokon is azért a negroid vonások megfigyelhetőek. Úgyhogy ez maga a két kultúrának a találkozásáról, amit szeretem volna mondani.
Szerintem múltkor beszéltünk már egy kicsit arról, hogy ugye az ámonpapság úgymond lehanyatlik, vagy hogy mondjam, tehát így annyira elvesztik az erejüket, amit olyan ügyesen kiépítettek még az újbirodalomban. Teljesen elvesztik ezt a hatalmat, és igazából a nők szerepe, ami nagyon fontos, hogy felemelkedik ebben a korba. Ugye beszéltünk már múltkor a Ámon isteni feleségéről. Egyre fontosabb lesz a harmadik átmeneti kor idején, és ekkor így a 25. dinasztiában pedig tényleg fontossá válik, nagyon fontos. Már múltkor is ejtettünk erről szó, de azért elmondjuk nagyjából, hogy miről is szól. Ezek a hölgyek kitüntetett szerepet kaptak a templomokban, bizonyos feladatuk volt a vallásban, főleg a istenekhez kapcsolódott ez az egész, mi máshoz, és végül mondhatjuk, hogy birtokokkal rendelkeztek, ugyanúgy szolgáik voltak, mint egy királynak, tehát egy olyat képzeljenek el, csak ezek hölgyek voltak, általában a királyi családból kerültek ki, szüzességi fogadalmat tettek, és utóduknak pedig a királyi család női, valószínűleg általában a legfiatalabb tagjait nevezték ki, és így öröklődött egymás után ez az egész. Ezzel ugye mi volt a céljuk, hogy ezek a mellékági családok végülis, hogy ne emelkedjenek fel ugye a hatalomra. Tefnut és Mut földi megtestesülésének tekintették ezeket, a papnőket Medinet Habui körzetben belül temetkeztek, jól megőriződtek ezek a temetkezések, főleg a kusiták egyébként, Szaiszikor végéig pedig kimutatható ez az egész, tehát a 25. és a 26. dinasztia a csúcs ennek az istenfeleség dolognak. Elmondom nagyjából az egyiptomi neveket, Hemet Necser, Deret Necser és Duat Necser. Ezek annyit jelentenek, hogy Isten keze, ez volt a Deret Necser, istenfeleség, ez a Hemet Necser, és a Duat Necser pedig az Isten imádója. Egyébként már a tébai 23. dinasztiában is jelen vannak. Ez egy jó példa, a harmadik Oszorkonnak a lánya, ő fogadja örökbe Kasta lányát, és így száll ez az egész a núbiai uralkodóházra végül is. Annyi a lényeg, amit szeretnék mondani. Ez volt a vallás főleg, és akkor mondjunk egy-két konkrét, vagyis én szeretnék mondani egy-két konkrét művészeti dolgot. Például a portrék, ugye mondtam, hogy vannak szobrok fent a honlapon, tehát a kontaktradio.hu-nak az oldalán, és az előző adásokban nem nagyon tudtunk szobor példát hozni, jó, nyilván hoztunk párat, de azok az átmeneti korok általában nem hoznak nagy, mi ez? Nem, tehát nem sok szobor készül ebben a korban, mert általában nem arról szól, hogy művészkedjenek, hanem hogy valahogy hatalomra kerüljenek. De itt most ugye megint sikerül szobrokat készíteni, amiknek megvannak jellegzetességeik, főleg ugye a új birodalomhoz nyúlnak vissza már, ami a testet illeti, meg ugye az amarnakor, hogy ilyen az izomzatot jobban
hangsúlyozzák,
viszont az arcok ugye fontosak. Végül is testre mondhatjuk azt, hogy visszanyúl a közép- és új birodalomhoz, mert voltak ugye mintáik, tudtak mit másolni, és ez tetszett nekik, egy csomó mindent elővettek a régi korokból, mind az építészetben, mind a szobrászatban, és ezeket így szépen folytatták, elővették és folytatták. Például ugye a test az ó- és középbirodalomhoz nyúlik vissza, kombinálva az új birodalmi, ez az izmos testalkat, amit mondtam, és ehhez kombinálva ezekkel az új típusú fejekkel, ami...
Ugye volt is szó az új birodalomban, hogy a király mint atléta és mint hadvezérnek a szerepe ugye megjelenik, tehát így még jobban hangsúlyozzák a testi adottságait mondjuk. Abban például egy Totmeszre gondolunk, vagy mondjuk egy Amenhotepre.
De az arcokon lehet legjobban látni, ugye változás szerintem. Például beszéltünk a Totmeszeknek, Tutmozida, az arcok, ezek a mandula szemek.
Meg a kis mosoly.
Kis mosoly, az megbújik.
Majd ezen a vigyorgó Ramszeszekig jutottunk.
Igen. Úgyhogy elég... az Amarna. Ugye, még köztük, ami meg ez a megnyúlott arcok, ugye a szobrokon Eknaton arcán jelenik meg ez a nyúlt tekintet, ami nem idealizált, hanem
inkább... Igen, ott például nem lehet megnézni ezeket a szép felépítésű testeket, hiszen ugye az Amarnakor rábeszéltünk arra, hogy inkább a lógos has, a lógos mell a férfiaknál is, és kicsit realisztikusabb, már drámaiak eltúlozva jelennek meg az ábrázolásokon, úgy vélem.
Igen, és itt meg látszik a núbiaiknak az arc...
Berendezkedés, amit mondunk, a vastag száj, a nagyobb orr.
A haj más, hogy jelenik meg,
mint valamint a núbiai sapka.
Eltűnik
a kék korona, és helyette jön a...
Ureusz.
Igen, és helyette lesz az a tipikus sapka korona. Igen, amit Adrinak tudja még az egyiptomi nevét is.
Sed korona ez a neve. Igen. Ja, és a ruházat ábrázása, ilyen kis apró kidolgozások a szobrokon, például vannak a szempapok, akik ilyen párdusz mintás ruciba jelennek meg az ábrázásokon, na például ez érzékeltetve van a szopron is, hogy ilyen kis párduc minta van rá vésve, faragva. És amulettek jelennek meg rajtuk. Tehát ezekről a dolgokról nagyon ügyesen fel lehet ismerni, hogy egy núbiai szoborról van szó.
Következő órán visszakérdezzük. Óra, nem óra van. Persze.
Majd május.
Az már május.
Igen, ugye a magánszobrászat, ebből is vannak példáink. Itt is az óbirodalmi test van, idealizáló, de a paróka pedig Ramesszida. Ott ilyen duplex parókák voltak, úgynevezett duplex parókák voltak divatban, és ez itt is megjelenik. A fej és az arc pedig jellemzően 25. dinasztiai, és realisztikus jegyek jelennek meg, amit az előbb Franci is említett. Realisztikus, igen. Van egy nagyon jó példa, azt sajnos nem osztuk el képbe, viszont nagyon jól érzékelteti szintén a különbséget, hogy eddig ugye idealizált test volt, fiatal vagyok, izmos vagyok, és van egy szobor, egy magánszobor, ahol az alakot idős emberként ábrázolják, ez nagyon jól látszik a testéről, hát ilyen
megtört öreg ember.
Igen, és ez egy nagyon lógó, tehát ez a has megint előjön, ez egy kicsit amarnás, csak erről tudjuk, hogy öregek, nem csak azért, mert mondjuk nem figyeltek annyira a küllemi dolgokra, hanem ez egy öreg ember. Az a lényeg, hogy ilyen nem igazán volt eddig, ez is egy új dolog. Szerintem menjünk el most zenélni, és akkor még mondunk egy-két dolgot erről a korszakról.
Kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. İnim inim illerme istemem. İstemem. kan gözyaşlarımı silme, silme, silme, istemem, istemem. Akan gözyaşlarımı silme, istemem. Acıyıp lütfedip sevme, istemem. Lütfedip sevme, istemem, istemem Allah, istemem.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fáraók Földjén című műsor, azon belül a Ramszesz történelmi arcképcsolának, a magyar egyiptomi baráti társaságnak a műsora. Ugye miről is van szó ebben az adásban? Kus, a napatai... Mi ez? Napatai...
Dinasztia.
25. dinasztia. Eddig elmondtunk pár dolgot, mit is mondtunk el. Elkezdte Francia ezeket a kusos dolgokat, elkúrus dolgokat mondani, illetve azt, hogy Pejéről volt még szó, hogy bevonult az országba, és ezt egy ilyen mitológiai, történelmi szöveggel levezette egy stílére. Ezt próbáltam meg az előbb elmondani, hogy hogy is történt. Ez mindig az adott városban az ott megtartó ünnepkor érkezett, és ez ilyen nagyon érdekes egybeesés, de valószínűleg így tervezte. Utána egyébként kivonul Egyiptomból, és nem igazán hallunk felőle többet. Majd a utódai jönnek a következő adásra, akiknek már Asszíriával gondjai lesznek, és be is fogjuk fejezni velük a 25. dinasztiát. Elkezdtünk ugye beszélni a művészetes részlegről, és most ezzel is fogjuk befejezni az adást, hiszen az előbb nézegettük itt Francival a forrásunkat, de hát annyira hosszú és annyira sok egyiptomi név és helységnév található benne, hogy igazából fölösleges...
Mind magyarázatra szorulna, úgyhogy...
Igen, és fölösleges lenne ezzel fárasztani önöket, úgyhogy inkább még egy kicsit elkalauzolom önöket a művészet világába, legalábbis kiélezve arra, hogy mik is változtak ebben a korszakban. Ugye említettünk már pár dolgot... Például a szobrászatban milyen változások vannak, ugye visszanyúlnak, archaizálás nagyon fontos ebben az időben, visszanyúlnak az közép- és újbirodalmi dolgokhoz, viszont az arc, a szobrokon az arcvonások azok tipikusan núbiaiak. És van példánk, amit mondtam, hogy ugye eddig idealizált testek voltak, de itt egy idős emberként megjelenő test van ábrázolva. Ez így nem tudom, értelmes volt, de a lényeg az, hogy egy idős embert ábrázol a szobor, és ez látszik is.
Mikor még kérlek?
Na, és szeretném folytatni, így nagyjából megpróbálok még mindent besűjteni ebbe a maradék 5 percbe.
Igen, 5.
Jó,
nincs teljesen 5, hogy pontos legyek.
Ugye már említettük nagyjából a sírokat. Napatában vannak a sírok, viszont egyiptomi mintára hozták őket létre. Tehát képzeljenek el egy sírt, aminek a föld feletti része egy piramis alakú felépítmény, egy nagyon pici piramis, mint az a kis helység, amiben mi vagyunk, körülbelül ekkora lehet, én nem képzelem el nagynak, de lehet akkorák voltak, mint a óbirodalmi piramisok. Nem, akkorák nem voltak. A lényeg az, hogy pici piramisokat képzeljenek
el. És nem lehet beléjük menni
És akkor ugye föld alatti részek vannak, és ahol hasonló a kialakítás, mint az újbirodalomban, és...
Ez mi volt?
Jézusom, sötétség, támad. A lényeg az, hogy megjelennek a falakon a halotti szövegek. Ugye ez is tipikusan egyiptomi. Nagyon sokat beszéltünk róla, hogy az újbirodalmi királysírok van, ezek a szövegek feltűnnek, ez tovább viszi minden fáraó. Ezek ugye olyan szövegek, amik segítik a halottnak a túlvilági életét, hogy átvisson az akadályokon, és elérje az örök létet, ahol...
Például kapukönyve, Amduat.
Amduat, litániák, mindenféle.
És hasonlók.
Barlangokönyve hasonlók. Ezekről volt már... Szó. Igen, tehát halottak könyve, ezek mind, minden. Ez megjelenik a falakon, illetve a koporsók, ezek egy tipikusan egyiptomi koporsó, antropoid alakú, tehát ember alakú koporsók. Egyébként ezek háromrészes koporsók, egészen pontosan a Tébában lesz ez a változás első oszorkon alatt. Ő pedig harmadik átmenetikor róla beszéltem, lehet említettem is ezt, hogy fog változni a koporsó dolog. Három részes koporsó lesz, külső, belső, és legperül pedig egy kartonás kopi. A belső kopi, az a koporsó? Az a antropoid, vagyis ember alakú koporsó. Ó, még van 3 percem, mit is mondjak még önöknek. Az ábrázolás. Nagyon jól látszik, ha nem még akkor, ha a síroknál vagyunk, akkor még a mumifikációt megemlítem, hogy itt is ugyanazok a dolgok megmaradtak, tehát ugyanúgy mumifikálták az ő testüket is, mint az egyiptomiaknál, és akkor ezután kerültek be ezekbe az ember alakú koporsókba, és akkor jöttek az úséptik, kanópuszok is, mi egymást, ugyanazok a felszerelések, amik ugyan szegényedtek a harmadik átmeneti kor alatt, de nagyjából visszajönnek ezek az újbirodalmi dolgok. Egyre több úsépti lesz erről, talán ejtettünk már szót, hogy régen volt kb. 4 darab, most pedig már kb. 301 vagy valami, nagyon sok. Az a lényeg, hogy rengeteg usépti van. Ami fontos, ábrázolás. Meglátszik a nubiai etnikai jellemzőik nekik, ugyanis sötét bőrök jelennek meg az ábrázolásokon, mint sztéléken. Ott nem jelenik meg a sötét bőr, de mihez festett ábrázolásokon igen. Sötét bőr, a haj, tehát így látszik rajtuk, hogy nubiaiak, de azért egyiptomi stílusban készülnek ezek az ábrázolások, és ami fontos, hogy beszéltünk a nőknek a helyzetéről, ugye ez az isteni feleség, Ámon isteni hitvesének a felemelkedéséről, ugye fontos szerepet tölt be, és egyre nő a befolyása, és ami fontos, hogy a mű emlékekben is előkelő helyet foglal el. Ugye az építkezésről nem sokat mondtunk, de az a lényeg, hogy azért, hogyha építkeznek, az egyiptomi mintára
történik.
Egy-két szót azért hozzászólni, Franci, segít nekem. Egyszerűsödik egyébként a temetkezésnek a leletanyaga, és amit mondtam a 3. átmeneti korban, de ugye most itt vagyunk a 8. századnak a 2. felénél, és itt pedig ismét gazdagodik. Például, amit mondtam, hogy a halottak könyve visszatér, ugyan, de átdolgozva, ugye ez egy nagyon fontos szöveg. A lényeg, hogy arhaizálás, majd említeni fogjuk következő alkalommal Sabak a követ, ami a memphiszi teremtés történetet írja le, majd lehet ezt nagyjából elmondjuk, hogy azért képbe legyenek önök is, hogy mi a helyzet, ez leírja az a kő végül, és az, hogy megtalálja ezt a gyönyörű szöveget, és átiratja szépen, mert hogy ez ilyen félregrágta papíroszon találtam meg, és ez szépen átírja, és ez mondtam. Ugye megint egy újabb, frissebb, de nagyon régi emlék. Úgyhogy szerintem én ennyivel be is fejezem, és akkor a következő alkalommal várjuk önöket Sabakával, Sebitkóval, Taharkával, Taharkóval,
Tanutamánival,
és a, ennyi. Várjuk önöket. Ennyi.
És Asszíriával, és az asszír uralkodókkal, úgyhogy készüljenek.
Én vagyok.
Én bocsánat.
Köszönjük a figyelmet, és vigyázzanak magukra.
És 4 hét múlva akkor.
Találkozunk. Viszont.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.